megtartottam a teremszemlét. Alig fent van. Úgyhogy aki jönni akart, az itt van. Az ablakot becsukjuk esetleg? Nem. Emlékszem, hogy a télen, amikor jöttem, akkor általában köszöntem a jó estét. Most már nem igazán lehet. Akkor sötét volt, de most már egyre hosszabbak a napok. Úgyhogy jó érzés most már így világosba ide érkezni. Aztán majd eljön annak az ideje is, amikor világosba mehetünk hazafele is. Vagy ha elég röviden tartom, akkor még világosba. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Én igazából személyesen nagyon örülök ennek a sorozatnak, mert azt érzem, hogy elég sokat tanultam Jézus Krisztusról. És igazából nem csak róla, mint személyről és különböző oldalakról tekintettük meg Jézus Krisztust, láttuk, mint gyermeket, utána láttuk, mint tanítót, mint gyógyítót, mint csodatevőt, és sorolhatnánk a címeket. Azt hiszem, hogy az is egy nagy nyeressége, hogy itt voltunk, hogy nem csak Jézusról tanulhattunk, hanem egyben az Istenről. Mert Jézus elmondta, hogy ő azért jött, hogy bemutassa az Atyát. Az ő életén keresztül egy betekintést kapunk az Istennek a jellemébe, és abba, ahogy viszonyul hozzánk. És azt hiszem, hogy azáltal, hogy szemléltük ezeket a képeket, vagy momentumokat Jézus életéből, ez a formálta a mi életünket. És a Biblia is megfogalmaz egy ilyen elvet, hogy szemlélés által átalakulunk. Tehát amit nézünk, amivel foglalkozik az agyunk, az befolyással van ránk, és ez mennyivel inkább érvényes arra, hogy ha Jézus jellemét szemléljük, akkor ez befolyással van a mi életünkre is. Úgyhogy azt hiszem, hogy mindjárt, akik itt voltunk, de az előadók is sokat nyerhettek ebből az előadás sorozatból. Igazából még nincs is vége, úgyhogy nem akarom már mostantól ezt az érzést kelteni önökben, még van egy pár előadás. De igazából a mai előadással már az előadás vége fele közeledünk, az előadás sorozatunk vége fele, és egyben Jézus életének is a vége fele. A mai esti témánk az már az utolsó hétnek az első napján történt, amiről fogok majd beszélni. És ami érdekes, hogy az evangéliumok, ahogy foglalkoznak Jézus életével, hogy nagyon sok időt szentelnek az utolsó hétnek és az utolsó napoknak. És ez azt gondolom, hogy nem is véletlen, hogy azt kapott egy ilyen nagy hangsúlyt. Majd kicsit foglalkoztam azzal is, és meg is számoltam, talán idevalóan be is írtam magamnak, hogy körülbelül hány oldalt találunk az evangéliumban Jézus életéről, és abból mennyit szentelt az evangélista az utolsó hét leírásának, vagy hét eseményének a leírásának. Például a Máté evangéliumában 29 oldal van, ez csak azért, hogy egy kicsit úgy érezzük az arányokat, biztos, hogy egy más Bibliában számolnánk, akkor egy kicsit változó lenne. Tehát a 29 oldalból 13 oldal foglalkozik az utolsó héttel. Tehát szinte a fele. És ez sokat mond amúgy. Tehát ha elgondolkozunk, hogy a gyerekkoráról, vagy ifjúság, ifjúkoráról egész a 30 évig szinte semmit nem olvasunk. Tehát a születése az volt egy nagyobb esemény. Utána úgy mint hogyha hallgatna a Biblia a következő évekről. Aztán 30 éves korában elkezdi a munkásságát. És erről sokat olvasunk, a csodáiról, a jótetteiről, az életéről, a tanításairól. És ahogy elérkezünk az utolsó héthez, ott mintha lelassulna a leírás egyre részletesebben, és akár az utolsó, tehát a kereszthalál, talán központi eleme az evangéliumoknak. Márk evangéliumában is a 25 oldalból 10 oldal foglalkozik az utolsó héttel, Lukács evangéliumában ott kevesebb van, a 42 oldalból 10 oldal, tehát itt körülbelül egy negyede. De a János evangéliumában is a 30 oldalból 13, tehát itt is szinte a fele foglalkozik az utolsó hétnek az eseményeivel. Egyszer végeztem is egy ilyen nagyobb tanulmányt, ahogy az utolsó hét eseményeit vizsgáltam meg az evangéliumokból, összeírtam, hogy mik is történtek, meg egy kicsit átnéztem, hogy Jézusnak az utolsó hetében milyen események voltak a kereszthalál közelében. Ma este egy történettel fogunk kezdeni, amit a Márk evangéliumában olvasunk, a 9. fejezetben. Ez még az utolsó hét előtt történt. Márk evangéliumának 9. fejezetéből olvasom a 33. verstől. Megérkeztek Kapernaumba, és amikor már otthon volt, megkérdezte tőlük, miről vitatkoztatok útközben. Nem olvastam el az előtte levő részbe, sejthetjük, hogy kiről van szó, Jézusról és a tanítványokról. Megérkeztek Kapernaumba, és Jézus megkérdezte a tanítványokat, hogy miről vitatkoztak. Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak egymás között az úton, hogy ki a legnagyobb. Jézus ekkor leült, odahívta a 12-t, és így szólt hozzájuk. Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgálja. És kézen fogva egy kisgyermeket közéjük állította, átölelt, és ezt mondta nekik. Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be. És aki engem befogad, az nem engem. És aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem az, aki engem elküldött. Ebben a történetben azt látjuk, hogy a tanítványoktól Jézus megkérdezi, hogy miről vitatkoztak, vagy miről beszélgettek. Mit gondolnak, hogy vajon miért volt szükség arra, hogy Jézus ezt megkérdezze? Vajon ő ott volt-e a beszélgetésen, amikor erről beszélgettek? Érdekes módon együtt utaztak Kapernaum felé, de úgy tűnik, hogy egy beszélgetésen Jézus ott nem vett részt. És egy könyvben találtam ezt a leírást, hogy valószínűleg, hogy a tanítványok lemaradoztak. És ez nem is véletlen, hiszen miről akartak beszélgetni, miről vitatkoztak, ki a nagyobb. Valószínűleg, hogy ezt szégyelték Jézus jelenlétében erről beszélgetni. Főleg, hogyha megnézzük, hogy miről beszélt előtte Jézus velük, akkor azt találjuk, hogy Jézus a haláláról beszélt a tanítványoknak. Igazából szeretett volna erről beszélgetni, viszont a tanítványok nem értették, úgyhogy nem is nagyon szóltak hozzá ez a témához, és volt valami, ami őket jobban foglalkoztatta, úgyhogy lemaradtak Jézus jelenlétéből, és megvitatták ezt a kérdést. Ebben a könyvben Maurice Wendell érdekesen fogalmaz, és ezt mondja, hogy Jézus jelenlétében nehéz vétkezni. És ezért maradtak le a tanítványok, és talán ez egy kis zárójelben egy ilyen tanulság számunkra is, hogyha meg akarunk maradni tisztán, vagy hogy szeretnénk, hogyha nem vétkeznénk, nem tennénk rossz dolgokat, akkor maradjunk Jézus jelenlétében. És az ő jelenléte, az ő személye tud segíteni abban, hogy ne térjünk rossz útra az életünkben. De visszatérünk a történetünkhöz, erről vitatkoztak, hogy ki a nagyobb, vagy ki a legnagyobb. Mennyire volt fontos ez a kérdés? Hát azt láthatjuk, hogy a tanítványok életében ez egy elég fontos kérdés volt. Mert ugyancsak a Márk evangéliumában, a 10. fejezetben, tehát a következő fejezetben, egy kicsivel később, újból ezt olvassuk róla. Miután Jézus elbeszélgetett velük ennek a témának a kapcsán, újból ezt olvassuk. Hozzálépett Jakab és János, Zebedeus két fia, és így szóltak hozzá. Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Jézus megkérdezte tőlük, mit szeretnétek, mit tegyek meg nektek? Ők pedig ezt mondták neki. Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, a másikunk a bal kezed felől üljön majd a te dicsőségedben. Aztán Jézus még feltesz nekik egy pár kérdést, utána olvassunk arról, hogy amikor a többi 10, vagyis a tanítványok meghallották, megharagudtak Jakabra és Jánosra. De Jézus odahívta őket, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, zsarnokoskodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak fölöttük. De nem így van közöttetek, hanem aki nagyja akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen mindenki rabszolgája. Mert az emberfél sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Tehát azt látjuk, hogy a tanítványok újból ezen gondolkodnak, erről vitatkoznak, és ez igazából nem is véletlen olyan értelemben, hogy ez nem csak a tanítványokat foglalkozta akkoriban. Hogyha egy picit átnézzük a Izrael népének a történetét, azt látjuk, hogy gyakran fogságba kerültek. És ennek többek között az is volt az oka, hogy hátat fordítottak Istennek. És akkor Isten engedte, hogy saját útjaikon járjanak, nem védte tovább őket, és különböző nemzeteknek a szolgáival, vagy rabszolgáival, ha emlékszünk, az Egyiptom földjén is rabszolgákká váltak. Később a filiszteusok törtek be az országba, utána a babiloni fogságba vitték el őket, és újabb és újabb esetek voltak, amikor hátat fordítottak Istennek, és Isten engedte, hogy különböző népek leigázzák őket, talán azzal a célzattal is, hogy hátha észhez térnek. És legtöbbször ilyenkor Istenhez kiáltottak, segítségért újból Istenhez fordultak, belátták azt, hogy Isten nélkül nem jó élni, és Isten mindig kiszabadította őket. És most megint egy olyan korszakban vagyunk, a tanítványok és Jézus idejében, amikor a római birodalom igázta le őket, és újból nem rendelkeztek szabadsággal. Ezért ott volt a népben ez a vágyakozás, hogy újból felszabaduljanak. Vágyakoztak egy szabadító után, hisz a proféciákban ott volt a megígért messiás, a megígért szabadító, és nagy reményeket fűztek ahhoz, hogy majd eljön ez a nagy szabadító, és nem csak felszabadítja őket, hanem nagy nemzetté is válnak. És azt látjuk, hogy ez a tanítványokban is ott volt, ez a vágyakozás. Ők is reménykedtek, és hogy látták Jézusnak a csodáit, az, hogy meggyógyítja az embereket, az, hogy megsokasítja a kenyeret, az, hogy halottakat támasz föl, azt gondolom, hogy kezdett feléledni ez a reménység az a szívükben, és a zsidó nemzet szívében, hogy megjött a messiás. És azt hiszem, hogy elgondolkoztak azon, hogy egy ilyen királlyal, mint Jézus, azért meg tudunk birkozni a rómaiakkal. Hát mi is, hogyha most végig gondoljuk Jézusnak a csodáit, hogyha ő lett volna mondjuk az izraeli népnek az élén, és egy felkelést indított volna a rómaiak ellen, ő tudta volna biztosítani az ellátást, meg tudta volna sokasítani a kenyereket, az ételt, akár a hadiszerszámokat is legyen felszerelésük. Aztán bizonyos csata után meg tudta volna gyógyítani a sebesülteket, vagy akár még a halottakat is fel tudta volna támasztani. Vagy ha csak arra is gondolunk, hogy látta az ellenségeinek a gondolatait, akkor akár stratégiai szempontból is milyen előnybe helyezhette volna őket. És valószínűleg végig gondolták ezeket a dolgokat, hogy hát ha Jézus lesz a király, az ő messiási uralma alatt, biztos, hogy semmi esélyük a rómaiaknak velünk szemben, le tudjuk rázni ezt az igát a vállunkról, meg tudunk szabadulni, fel tudunk szabadulni, és nagy reményeket fűztek ahhoz, hogy ő megalakítja a királyságát. Lehet voltak olyanok, akik merészebben is gondolkodtak, hogy hát akkor már az összes nemzetet jó lenne legyőzni, és akkor Jeruzsálem lenne az egész birodalomnak a központja, és ők uralkodnának, meg egy nagy nemzetté válhatnának. Úgyhogy ez a gondolkodás valószínűleg hatott a tanítványokra is, és tetszett nekik az a helyzet, amiben voltak Jézus mellett. Ők voltak a Jézus tanítványai, hát valószínűleg, hogy majd ha megalakul ez a királyság, akkor fontos szerepeket fognak betölteni ebben a birodalomban. Úgyhogy már csak az volt a kérdés, hogy kinek milyen szerepe lesz. És ezt meg kellett között, maguk között vitassák, hogy ki lesz a pénzügyminiszter, azt már Júdás elég hamar kézbe vette ezt a dolgot, de meg kellett maguk között beszéljék, hogy a különböző feladatokat ki fogja ellátni. És gyakran látjuk, hogy erről beszélgetnek, erről vitatkoznak. Sőt, hogyha megnézzük a Máté evangéliumában, egy alkalommal, amikor Jézus megsokasítja a kenyereket, talán jobb, hogyha a János evangéliumából nézzük meg, ott részletesebben találjuk ezt a csodát. A 6. fejezetben, a 10-től a 15. versig, emlékszünk a kenyerek megsokasításának a csodájára. Jézus ezt mondta, ültessétek be az embereket, füves terület volt az, letelepedtek, tehát a férfiak szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztott az ott ülőknek, ugyanígy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz, szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se leszen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. Miután látták az emberek, hogy milyen jelt tett, ezt mondták, ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönni a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Tehát azt látjuk, hogy a nemzetben fellelkesedett ez a remény, hogy eljött a Mesiás. Itt van a király, és próbálták Jézust királlyá tenni, azt látjuk, hogy Jézus nem ment bele, és talán majd beszéltünk arról is, hogy miért nem, de próbálták ezt a reménységet gyakorlatba is ültetni. Úgy, ahogy erről veszekednek és beszélgetnek, talán azt mondhatnánk róluk, hogy hát mennyire szánalmas, hogy Jézus ő a kereszthaláláról akar beszélni nekik, az áldozatáról, és közben a tanítványok ilyen alantas, meg hátsó dolgokról beszélgetnek. Aztán arra gondoltam, hogy mielőtt az első követ dobnám a tanítványokra, vizsgáljam meg előbb az én életemet is ennek kapcsán. Mert másokban mindig könnyebb észrevenni azt, hogy milyen negatív tulajdonságokkal rendelkeznek, de mi nem vagyunk felelősek másokért, hanem mindig csak saját magunkért. Emlékszem egy esetre, amikor még Sármáson éltem a szülőfalumban. Ez egy kisebb település, kisebb falu, és egyik alkalommal, amikor mentem haza, előttem egy nagyobb távolságra ment egy másik személy a járdán. És úgy, ahogy mentünk, egyszer észrevettem, hogy ez az illető egy ház mellett, amely az utca mellé épült, benézett az ablakon, és úgy hosszasan bevámult. És akkor hát elkezdett kattogni az agyam, hogy hát nem szégyeli magát, hogy másoknak a lakásában csak úgy bevámuljon, és stb. Ott forogtak a gondolatok az agyamban. Aztán, ahogy mentem tovább, már szinte hazaértem, és nagyon világosan emlékszem a történetre, hogy én is elég hosszasan benéztem egy másik házba. Ez azért volt érdekes, mert ez így egyszerre történt, nagyon rövid időtávon belül, és ezért meg is maradt így a fejemben, hogy hát ilyenek vagyunk mi. Másokra olyan könnyen köveket dobunk a rossz tetteikért, aztán egy élethelyzet úgy hozza, hogy mi is hasonló dolgot teszünk, és magunkra ismerünk, hogy hát ezek vagyunk mi is. Úgyhogy mielőtt a tanítványokra dobnánk a követ, hogy ők bementek a nagyra vágyás, vagy benéztek a nagyra vágyás ablakán, azelőtt nézzünk magunkra is. Lehet, hogy mi is vágyunk arra, hogy felnézzenek ránk, hogy tiszteljenek, hogy fontos emberek legyünk, hogy befolyásosak legyünk, hogy legyünk valakik. Azt gondolom, hogy ezekkel az érzésekkel mi is találkoztunk. Kicsit sebezhetővé teszem magam, és elmondom, hogy őszintén nekem is ez egy küzdelmem. Gyerekkoromtól nagyon jó tanuló voltam, így első osztálytól kezdve, szinte minden évben van oklevelem, hogy az első három között ott voltam. Egy egész gyűjtemény van otthon ezekből az oklevelekből, meg a zongora, de a zenéskolába is jártam párhuzamosan, és akkor ott is jó eredményeket értem el. Aztán elvégeztem az első egyetemet, ott is maximális pontszámmal végeztem az államvizsgát és a szakdolgozatot, utána a második egyetem, utána a mesterit az angolul végeztem, és az egyik adventista, és az egyik leghíresebb adventista egyetemnek a tagozatán, és amellett jártam sportolni, röplabdázni nagyon szerettem, és ott is ilyen vastag stócban vannak az oklevelek, különböző alkalmakról, amikor nyert a csapatunk. Úgyhogy én is, amikor így nézek, visszatekintek az elmúlt éveimre, akkor egy kicsit úgy kihúzom magam, hogy hát azért valamit csak elértem az életben. Most nemrég volt egy biblia konferencia Budapesten, és ott volt egyik volt tanárom, és akkor ő is említette, hogy hát Zsolt, ő volt az egyik legjobb diákom, és akkor olyan büszkének éreztem magamat. És azt hiszem, hogy ha nem is pont ilyen formán, nehogy ott van bennünk ez az érzés, ott van ez a kísértés, és ezt nem azért tudom, mert ismerném önöket, vagy mert rosszat akarok önökről feltételezni, hanem azért, mert ez benne van a Bibliában. Ha visszamegyünk a Föld történelmének kezdetéhez, illetve még konkrétabban a bűnbeeséshez, nézzük meg, hogy mi volt az, amivel a kígyó, és tudjuk, hogy ki volt mögötte, Lucifer, elcsábította az első emberpárt. A Mózes első könyvének harmadik fejezetében találjuk ezt a leírást. A kígyó pedig ravasza volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk. Csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak. Dehogy haltok meg. Hanem jól tudja az Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Ebből a történetből az elején úgy tűnik, hogy a kísértés abból áll, hogy szakítsák le a gyümölcsöt és fogyasszanak belőle, de utána a második részében meg azt látjuk, hogy Sátán azt mondja, hogy hát az Isten titeket lekorlátoz. Nem akarja, hogy olyanok legyetek, mint ő. És azt ígéri, hogyha fogyasszanak ebből a gyümölcsből, akkor egy felsőbb létállapotba kerülnek, és olyanok lesznek, mint Isten. Tehát azt látjuk, hogy már itt az első kísértésben is megjelenik ez a felsőbb rendűségre való vágyás, ez a nagyra vágyás, és ilyesmivel kísértette meg az első emberpárt is. De igazából, hogyha még visszább megyünk a történetben, akkor azt is látjuk, hogy mi az, amiben Lucifer elesett. Mi volt az a gondolat, ami megszületett a szívében? Erről a több proféta is ír. Talán most az Ézsaiás proféta könyvéből olvasom csak a 14. fejezetben. Jelképesen beszél Luciferről ez a fejezet. És hogy mi volt az, ami megfogalmazódott benne. 12. verstől, hogyha olvassuk, jaj, leestél az égről, fényes hajnalcsillag. Lehultál a földre, népek legyezője. Ki ez a fényes hajnalcsillag, hanem Lucifer, a Lux Féro, vagyis a fénynek a hordozója. Pedig azt mondtad magadban, fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az Isten hegyére a messze északon, fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a felségeshez. Ugyanazt a gondolatot, amivel megkísértette Ádámot és Évát, azt találjuk itt is, hogy annak ellenére, hogy egy fontos szerepet töltött be akkoriban az angyalok között, azt olvassuk, hogy ő volt az egyik arkangyal, ami görög szó, hogy az angyaloknak a vezetője. Tehát ő volt az első az angyalok között, a legnagyobb angyal, és ennek ellenére még többre vágyott. Azt olvastuk, hogy az Isten széke felé akarta helyezni az ő székét. Ez a gondolat fogalmazódott meg benne, ez a nagyra vágyás, hogy ő még több lehessen, még nagyobb szerepet töltsön be. És igazából az a lelkület, amit látunk Lucifernél, jelenik meg nagyon gyakran az emberekben. Tehát most, ha elgondolkozunk, hogy mi van a politikában, ez a harc az elsőbbrendűségért, vagy mi van a különböző, tehát az adásfelés, ezt hogy is fogalmaz? A gazdaságban, köszönöm. Tehát a gazdaságban is ez a harc, az elsőbségért, ki legyen az első, ki uralja a gazdaságot. Tehát szinte az élet minden területén megtanáljuk ezt. Munkahelyen is ezek ilyen kisebb körök, de ott is van ez a törekvés, hogy minden magasabb szintre kerüljön, vezető szerepet töltsön be. Tehát mindenhol ott találjuk. Ha visszatérünk egy picit a tanítványokhoz, mit gondolnak, melyik volt a tanítványok életében a legboldogabb nap? Nem biztos, hogy eltalálják azt, amire én gondoltam, de mondhatnak egy pár ötletet. Talán az egyik az a feltámadás napja lehetett, de még vissza egy másik alkalom, ami így kapcsolódik a témánkhoz. Egy olyan nap, amikor aztán igazán örülhettek. Igen. Az a feltámadás napja? Ja, az egyen korábban. Így van, olvassuk csak el ezt a fejezetet, vagyis ezt a leírást. A Lukács evangéliumában találjuk 19. fejezetben. Jézus, miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé, amikor közeledett Bétfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél, elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta neki: menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötő szamácsikot, amelyen még nem ölt ember, oldjátok el és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok azt, hogy az Úrnak van szüksége rá. Amikor a küldöttek elmentek, mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikot, gazdáját kérdezték tőlük, miért oldjátok el a szamárcsikot. Ők így feleltek, mert az Úrnak van szüksége rá. Ezután elvezették Jézushoz a szamárcsikot, ráterítették a felső ruhájukat, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették a felső ruhájukat, mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokassága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. Azt gondolom, hogy ebben az alkalomban látták teljesedni a vágyaikat, hogy jó, hogy eddig azért úgy nem engedte, hogy királyát tegyük, de most végre király lesz, és akkor elkezdődik ez a birodalom. Amúgy találtam egy leírást, az, hogy milyen is volt ez a menet, és azt hiszem segít elképzelni azt a lelkesedést, amit átélhettek a tanítványok, vagy mindazok, akik ott voltak. A tanítványok kitörő lelkesedéssel terítették ruháikat az állatra, és ráültették mesterüket. Eddig Jézus mindig gyalog utazott, és a tanítványok először csodálkoztak, amiért most egy állatot választott. Szívükben felcsillantotta azt a reményt, hogy ő a fővárosba megy, királlyá kiáltják, majd érvényesítik király hatalmát. Útközben elmondták fényes várakozásaikat Jézus barátainak, az izgalom közben távolban egyaránt terjedt, és a népben a várakozás tetőfokára hágott. Krisztus a zsidó királyi bevonulási szokása szerint járt el. Tehát azzal, hogy ilyen szamárháton ment be, ez egy szokás volt, hogy a király így vonult be. Úgyhogy ezzel is alátámasztotta a reményeiket. A világ korábban sosem látott ilyen diadalmenetet. Nem hasonlított a föld híres hódítóihoz. Nem követte szomorú foglyok oszlopa, királyi értékű hadizsákmány sem jellemezte a jelenetet. A megváltó körül a bűnös emberekért végzett szeretett munkának dicső zsákmányai álltak. Sátán hatalmából megmentett foglyok voltak ők, Istent dicsérték szabadulásukért. És érdekes következő leírás. A vak mutatta az utat, akinek Jézus visszaadta látását. A néma hozsánázotta a leghangosabban, akinek megoldotta a nyelvét. A nyomorékok, akiket meggyógyított, örömmel ugrándoztak, és a legserényebben szakították le a pálmaágakat, lengedték őket a megváltó előtt. Özvegyek és árvák dicsőítették Jézus nevét, mert irgalmasságot cselekedett velük. A megtisztított leprások tiszta ruhájukat terítették útjába, és a dicsőség királyaként üdvözölték őt. Azok is a tömegben voltak, akiket a hangja a halál álmából ébresztett föl. Lázár, kinek testét látták bomlani a sírban, most azonban dicső férfi korának erejében örvendezett, vezette az állatot, amelyen a megváltó őt. Kicsit segít beleérni magunkat abba az örömteli alkalomba, amelyet átéreztek a tanítványok, és most szerintem a reményeik a legmagasabbra kerültek. Viszont, hogyha tovább megyünk egy pár nappal, amikor együtt vacsoráznak a tanítványok és Jézus, talán mondhatnánk azt, hogy ez a megkoronázásnak a díszvacsorája. És érdekes, hogy hát így a nagy izgalomban nem szervezték meg elég jól, úgyhogy elfelejtettek a szolgákat megkérni, hogy majd segítsenek a lábmosásnál, mert akkoriban, mivel a szandával vagy sarúval jártak, ezért poros lett a lábuk. És hát nem volt ott egy szolga, aki segítsen ebben a dologban, úgyhogy a tanítványok egyik a másikra nézett, ilyen tanácstalanul, hogy most mit érők legyenek. És ekkor olvassuk a János evangéliumából, hogy ez a dicső király, akihez fűzték nagy reményeiket, Jézus tudva, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt kötött magára, azután vizet öntött a mosdótába, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni a magára kötött kendővel. Miután megmosta a lábukat, és felvette a felső ruháját, ismét asztalhoz telepedett, és azt mondta nekik, értitek, hogy mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok engem, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én az úr és a mester, nektek is meg kell mostotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Ma esti témának ez a címe, hogy Jézus a szolga. Ez egy elég furcsa elnevezés a Teremtőről, aki amúgy a királyok királya is, és mégis szolga. Azokban a Biblia versekben is, amiket felolvastunk, megjelenik ez a paradoxon. azt mondja Jézus, hogy aki nagy akar lenni köztetek, az legyen mindenkinek a szolgája. És olyan furcsa ez, hogy aki vezetni akar, az szolgáljon, aki nagy akar lenni, az legyen a legkisebb. Viszont ezzel rámutatott Jézus arra, hogy mennyire különbözik a mennyei alapelvek, mennyire különböznek a földi alapelvektől. Attól, ahogy ő gondolkodik, attól, ahogy az emberek gondolkodnak. Hogy igazából, hogyha még a tágasabb képet nézzük, akkor attól, ahogy Lucifer gondolkodik, és amit sugallt az embereknek, az ő irány az így felfele volt, hogy mind magasabbra akart jutni. Ezzel szemben Jézus, aki magasan volt, ott volt az univerzum trónján, ő megalázkodott, lejött erre a földre. Erről olvasunk a Filippi beliekhez írott levélben is, a második fejezetben. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. A kisten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megőristette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt haláláig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tért meghajoljon, a mennyeieké, a földiek és a föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. Azt látjuk, hogy Jézus a szolgálatot helyezi ilyen központi elemmé, vagy fontosságá az élete során. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mit jelentett az ő életében az, hogy másokat szolgált, azt látjuk, hogy ő másokért élt. Tehát a napjának a nagy részét azzal töltötte, hogy másokon segítsen. Meggyógyította őket, beszélt nekik Isten országáról, és úgy olvassuk a Bibliából, hogy széllyel járt, jót tévén. Ezzel szolgálta az embereket. Ő az, aki király volt, és jöhetett volna úgy is, hogy uralkodjon ezen a földön, és az emberek kielégítsék az igényeit. De azt látjuk, hogy az igazi nagyság az nem azt jelenti, hogy hányan szolgálnak bennünket, hány ember szolgálja ki az igényeinket, hanem pontosan a fordítottja, hogy hány embert tudunk szolgálni, vagy segíteni. Lehet, hogy a Isten megállt különböző képességekkel, de ezt csak azért kapjuk Istentől, hogy segíteni tudjunk másoknak. És ezt az elvet látjuk, az önzetlen szeretetnek az elvét, amit Jézus nem csak a szavai által tanított, hanem az ő egész élete. És talán ez az utolsó történet, amit felolvastunk, ez egy ilyen nagyon erős, gyakorlatias példa, amivel tanítványoknak egy ilyen emlékezetes tanítást hagyott, hogy egymást szolgálják, egymást segítség. Ahogy a bevezetőben is mondtam, hogy Jézus élete az ránk kihatással van. És azt gondolom, hogy fontos, hogy ezt a lelkületet ápoljuk magunkban. Lehet, hogy ott van az a kísértés, hogy igenis mi is feljebb és feljebb kerüljünk. Kinek hogy jelenik meg, nem mindenkinek úgy, mint nekem, vagy mint a másik személynek. Én is kiírtam magamnak egy biblia verset, hogy most nem jut eszembe, sajnos szó szerint, de valami ilyesmi, hogy a magad értelmére ne támaszkodjál, és hogy Isten bölcsessége vagy az ő vezetését keresem. Úgyhogy úgy, ahogy Pál apostol is elmondta, hogy hát az, amit eddig tanultam, vagy amit ami eddig volt az életemben, az kárnak ítélem, vagy szemétnek, Jézus Krisztus megismerésének dicsősége miatt. Úgyhogy azt hiszem, hogy az én esetemben is, majd a Mennyországban, a Mennyország kapujánál, hogy be szokták mondani, hogy Péter lesz ott, most csak így a hiedelem érdekében. Ha majd felmutatom neki a sok oklevelemet, hogy akkor engedjen be, mert azért letettem az asztalra. Azt gondolom, hogy nyugodtan félretehetem, mert egyik se fog engem oda beütatni. Tehát az igazi nagyság az nem ebben keresendő, hogy látjuk Jézus életében, hanem a szolgálatban. És azt hiszem, hogy Jézus példáját követve lehet, hogy ebben a világban nem leszünk nagy emberek, de nem is ez a fontos, hanem az Isten szemében váljunk nagy emberekké, azáltal, hogy szeretünk, hogy szolgálunk és másokkal segítünk. Ebben segítsen a Jóisten mindannyiunknak. Amen. Köszönöm a figyelmünket, hajtsuk meg a fejünket egy imára. Menje Istenünk, köszönjük, hogy elküldted a te fiadat, aki itt élt közöttünk, és szembesített különböző hozzáállásainkkal. Tanítványok életén keresztül is látjuk, hogy bennünk emberekben ott van a nagyra vágyás, az, hogy fennebb és fennebb kerüljünk, akár mások lenyomásával, vagy másokon keresztül lépve. De látjuk Jézus életében, hogy ő teljesen másképp élt. És kérjük Istenünk, hogy te helyezd ezt a vágyat a mi szívünkbe is, hogy ne az itteni nagyságot keressük, hanem az igazi nagyságot, a szolgálatnak a nagyságát, a szeretet nagyságát, és azokat az alapelveket kövessük, amiket Jézus életében is láthatunk. Köszönjük ezt a lehetőséget, hogy a Biblián keresztül nézhetjük és szemlélhetjük Jézus életét, és köszönjük, hogy rajta keresztül formálod a gondolatainkat és a viselkedésünket. Jézus nevében köszönjük, hogy meghallgattál. Amen.